Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. Ritkán szólok ki a műsorból, sőt, még szerintem nem is tettem meg, február óta megy. Csak szeretném megköszönni a sok pozitív visszajelzést a mindenféle fórumomon a műsorral kapcsolatban, és ezúton szeretném közölni veletek, hogy nem érvényes a többes szám, amikor rólam beszéltek. Tök egy személyes produkció ez az egész, tehát én szervezem, csinálom, vágom, posztolom, stb., és mindezt puszta hobbiból. Na úgyhogy ennyi, amit szerettem volna mondani. A mai adás az különösen érdekes lesz, ugye az elmúlt fél évben, amióta megy ez a műsor, sok költőről és versről beszélgettünk, de lehet, hogy ma ki fog derülni az is, hogy költőnek lenni annyi, mint állni a saját teljesítményed langymeleg dicsfényének közepén és a halálodat kívánni, és az is lehet, hogy ki fog derülni, hogy a vers minden bizonnyal egy vaksündisznó, úgyhogy ilyesmire számíthattok. De lehet, hogy ezen túl még egy csomó mindenre, hiszen a vendégem nem más, mint Závada Péter. Szia!
Hello, szia!
Köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy. Závada Péter, aki eleinte Pál és a kezdet fia, később pedig már közgazdász, bölcsész, színháztudós, esztéta, és ha jól tudom, akkor rosszul is mutattalak be, mert doktor Závada Péter.
Ezt most hallottam így először, és nagyon, nagyon furcsa hangzik, úgyhogy szerintem maradjunk a Závada Péternek.
Nem, azt láttam, hogy nem is használod ezt az
előttem. Van egy behajtókártyám az Eltére, azon rajta van, tehát hogy tudjak parkolni.
Jó, tehát akkor találkoztál ezzel a formával.
Igen, de ennyi.
De ennyi. Oké. Szerettem volna tőled rögtön megkérdezni így az elején, és oka van, hogy miért, hogy telik a nyár, de amint bejöttél ide a stúdióba, leültél, és rögtön azzal kezdted, hogy úristen, mennyi dolgom van, akkor meséld el.
Ez a nyár, ez most kevésbé a nyaralással telik, mint inkább munkával, mert készülünk egy bemutatóra az Örkény Színházban, ez egy október elejé bemutató lesz, ismét Bodó Viktorral dolgozom együtt, és hát mi mást, mint Shakespeare-t dolgozunk föl újra, mert hogy ez bevált.
Igen, igen, igen.
És most a Szent Iván éjálomnak a parafrázisát írtam éppen, és ugye ezt már le kellett volna adni valamikor júniusban, de elhúzottak az ügyek, úgyhogy most így nyár elején írtam meg, úgyhogy eddig ezt csináltam például.
Hát ez már a negyedik talán, vagy ötödik?
Shakespeare-ből? Igen. Fú, ötödik vagy hatodik? Ötödik vagy hatodik, igen.
Aha, nem hullod?
Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy az embernek van egy munkája, és ezt hol több, hol kevesebb örömmel csinálja, de én azt hiszem, hogy azért nem panaszkodhatok, amikor azt mondom, hogy az ország egyik prominens színházában dolgozhatom folyamatos jelleggel, és nem unom. Őszintén szólva nem, mert mindig valami újat találunk ki a Shakespeare-rel kapcsolatosan. Tehát sosem csak is kizárólag az eredeti szöveget, vagy azoknak a fordításait játsszuk, hanem pont ez a kihívás, hogy hogyan tudjuk magunk számára is érdekessé tenni újra és újra Shakespeare-t.
Azért kérdezem, mert hogy te azért egy ilyen nyughatatlanabb típusú ember vagy, aki szeret a saját maga művészeti ágán belül kalandozgatni. Én is ilyen vagyok, csak én kicsit szélesebb körben nem értek semmihez veled ellentétben. De hogy akkor ennek a kalandozásnak akkor lehet egy ilyen ága is, amikor akár egy műfajon, sőt, akár egy szerzőn belül, és akár egy színpadon belül.
Igen, úgy tűnik, hogy ez befelé tágul ez a
befelé
történet.
Tágul, igen.
Hát legalábbis erre kellett rádöbbennem. Nyilván azért a kőszínházaknak van egyfajta mozgástere, tehát amin belül ők tudnak mozgni, főleg a mostani nagyon, hogy mondjam, nehéz anyagi és mindenféle politikai körülmények között, tehát hol több, hol kevesebb lehetőség nyílik a kísérletezésre. Azt hiszem, hogy itt nyilván van egy ilyen jól bejáratott recept, amit ismét előhúzunk, de azt hiszem, hogy talán ígérhetem, hogy megint lesznek meglepetések.
Úgyhogy. Aha, na jó van, kíváncsi vagyok. Ha találkozol a Mácsaival, én már február óta próbálom ide behívni.
Akkor nem mondjam neki.
Remélem, hogy egyszer, de úgyis csak viccelek. De majd remélem, hogy egyszer sikerül. Azért kérdeztem meg, hogy hogy telik a nyarad, mert egyrészt érdekel, de ezek szerint nem nyaralással. Másrészt pedig egyszer azt mondtad, hogy folyamatosan közelítünk az életünk végéhez, ezért hasznosan kell tölteni az időt.
Igen, van egy ilyen is.
És én ettől végtelenül elszomorodtam, amikor ezt olvastam te tőled, mert hogy pont az, hogy folyamatosan közelítünk az életünk végéhez, ebben nekem beletartozik az is, hogy élvezzük ki az életünket, és ez a mondat nekem olyan, mintha valaki ilyen görcsös küldetés tudatban élni az életét.
Van egy ilyen aspektus a dolognak, és azt hiszem, hogy ez a halálhoz közelítés, ami egy ilyen, ugye egy ilyen bevett filozófiai gondolat, hogy tényleg folyamatosan valahogy előre futunk így a halálunkba, vagy halálunk irányába, ez azt hiszem, hogy mind a két felismeréssel gazdagít bennünket. Tehát egyrészt folyamatosan van egy szorongás ezzel kapcsolatosan, de közben meg pont emiatt, a végesség miatt érezhetjük azt is, hogy valami fontos, vagy jó, vagy soha vissza nem tér, vagy ezt most kell élvezni. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy a megoldás az minden esetben az, hogy mégiscsak a pillanatban létezni, és hogy azt megpróbálni élvezni, vagy arra koncentrálni, amit az ember éppen akkor ott csinál, és nem pedig a múltba, vagy a jövőbe meredni.
Hát ez világos, csak azt mondod, hogy ezt legyen hasznos.
Hát, hogy mondjam, ez meg lehet, hogy a késő kapitalizmusnak a nyomása. Tehát az ember az, hogy folyamatosan legyen hasznos, állandóan termelje, mindig hozzon létre valamit, ami alapján beárazzák. Tehát, hogy én ezekkel mind tisztában vagyok, csak sajnos ezek sokkal mélyebben lappangó szorongások. Tehát azt hiszem, hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy én egyáltalán nem tudok lazítani, de hogy mondjam, lehet, hogy nehezebb, mint másoknak. Tehát, hogy egy picit több...
Nehezen veszed rá magad?
Nehezen veszed.
Elfecsérelt időnek tartod mondjuk kifeküdni a napra?
Vagy nem, azért nyáron erre képes vagyok, de mondjuk ott is olvasok, vagy nem tudom, vagy jár valamin az eszem. Tehát igazából az agyamat tudom nagyon nehezen leállítani. És ugye én nagyon régóta nem élek semmiféle tudatmódosítószerekkel, alkohollal, semmi, ami sokszor arra szolgál, hogy az ember épp ezt így shutdownolja egy kicsit ezt az egészen, és nekem ez nincs, úgyhogy állandóan pörög az agyam, ami azt eredményezi, hogy mindig valami létrejön, jó vagy rossz, de valami mindig létrejön, és ahhoz, hogy én lazítsak, ahhoz tényleg olyan körülmények kellenek, ahol én tényleg úgy döntök, és nem tudom, és elmegyek fürdőbe, vagy elmegyek egy, nem tudom, masszázsra, vagy sportolás közben elég jól ki tudok kapcsolni, vagy elutazom valami távolabbi helyre, ahol nem érnek utol a munkák. Tehát az a baj, hogy a social media korában állandóan utolérnek a felkérések, meg a munkák.
Mint ez is.
Ez is, igen.
Fú, rögtön egy csomó kérdés eszembe jutott. Kezdjük azzal, hogy most azt nézem, 7 perce megy a műsor, és kétszer használtad a szorongás szót, ami...
Te kérdeztél rá arra, hogy ez valami szorongás-e?
Én ezt kérdeztem szó szerint? Nem, én azt, hogy küldetéstudat.
Lehet.
Én ezt használtam, és azért akadt meg a fülem a szorongáson, mert az elmúlt egy-két pár napja, amióta tudom, hogy jössz, jó szokásomhoz híven hallgattam veled interjúkat, meg olvastam ezt-azt, és egy ide után azt vettem észre, hogy ez egy gyakran előjövő frázis nálad, vagy állapot. Nem tudom, hogy észrevetted-e, vagy valaki... Igen?
Szerintem ne pszichologizáljunk, mit szólsz hozzá.
Ne?
Ne.
Jó.
Én azt tanultam, hogyha az ember valamiről a magánéletében nem akar annyira beszélni egy interjúsán, akkor azt mondja, hogy szól.
Persze, igen. De én ezt
szerintem, mert ez egy sokkal bonyolult. Nem azért, mert mintha nem lehetne erről beszélni, csak ez egy iszonyú bonyolult dolog. Aha. Tehát akkor vissza kell menni a gyerekkor. Nagyon sokat járok terápiára, meg csomót minden foglalkozom ezzel, de ezt nem hiszem, hogy most erről szeretnék beszélni.
Jó, okés. Megértettem, tiszteletben tartom. A következő, de akkor már lehet, hogy ez is a magánéleti része, csak mondtad, hogy elutazol, hogy szeretsz így, így, vagy ha lehetőséged van, esetleg kikerülne egy kicsit. Valószínűleg térben is szükséged van ilyen módon.
Igen, igen.
A kikapcsolásra. Ami azért érdekel most engem, mert ha valaki itt darálja folyamatosan mondjuk a pesti színházakat, egyetemet, akkor muszáj neki egy kicsit kimozdulni ahhoz, hogy új impulzusok érjék.
Igen, igen, nagyon, nagyon fontos nekem az utazás, és amikor tehetem, akkor utazok, és nem csak nyáron nyaralás céljából, hanem szeretek így évközben is, hogyha tudom, szoktak meghívni költészeti fesztiválra, most majd megyek Romániába ősszel, de voltam tavasszal Londonban is, tehát hogy nagyon sok ilyen utazással egybekötött, ott egyébként jobban föl lehet szabadulni, tehát azért ez egy ilyen lazább dolog, de azt elfelejtettem mondani, hogy azért én nagyon élvezek dolgozni. Tehát nem csak azért csinálom, mert szorongok. Egyébként az a vicces, hogy most a hétköznapokban nem szorongok, hanem a küldetéstudat az szerintem pontosabb, hanem az van, hogy én ezt így szeretem csinálni. Tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy egy ilyen flow élményt ad. Tehát, hogy olyankor, amikor dolgozom, olyankor nem foglalkozom a külvilággal. És most egy csomó olyan dolog van a külvilágban, amivel az ember nem szívesen foglalkozik, vagy hogyha igen, akkor nyilván nem állandóan, és ezért nagyon-nagyon szeretek dolgozni. Tehát szeretem, azt hiszem, ez a legotthonosabb közeg, amikor én és a nem tudom, a villogó képernyő valahogy így egy térbe kerül, akkor onnantól fogva én így otthon érzem magam.
Aha. Még a küldetéstudatra vissza szeretnék térni, csak most, ahogy így elmondod azt, hogy ez a környezet, ez mennyire nyomasztó, hogy ezt a munkádban, amikor effektív tényleg a villogó képernyő előtt írsz mondjuk, mennyire érzed valahol így a tudat alatt vagy hátul, ahhoz képest, hogyha mondjuk, nem tudom, Londonban van egy órád, amikor tudsz dolgozni, az atmoszféra, a környezet, a környezeti zajok, a fények, a nem tudom, érzed-e, hogy esetleg másképpen hat rá?
Természetesen, tehát hogy az ember, azt gondolom, vagy legalábbis én nem csak azért utazom, hogy más emberekkel találkozzak, vagy más kultúrákkal ismerkedjek meg, hanem azért is, mert tényleg más egy-egy országnak az atmoszférája. Tehát más a, tessék megint, a szorongási szintje. Tehát, hogy más az, ahogy az emberek gondolkodnak a saját életükről, ahogy fel tudnak oldódni, ahogy a boldogságot meg tudják élni. Ez egyrészt kulturális tényleg, tehát hogy attól függ, hogy nem tudom, mondjuk Kubában, ahol régóta diktatúra van, mégis ugye az emberek viszonylag boldogan tudnak élni, mert valahogy megszokták, meg így azon belül tudnak mozogni. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt azért mi nagyon közel vagyunk a háborúhoz egyrészt most, tehát hogy ez is egy nagyon ijesztő dolog. Másrészt megint csak politizálni se szeretnék feltétlenül, de hogy itt azért valahogy ez a kommunikáció ennek az egész történetnek is elég, hogy mondjam, elég zavarba ejtő és nyugtalanító. Tehát, hogy nem olyan nagyon jó most, azt hiszem, itthon lenni. Én nagyon szeretem Magyarországot, lehetne sokkal jobb is, én ezt érzem.
Jó. Akkor végülis meg tud erősíteni a gyanúmat, hogy ráül az ember, ha az ember itt dolgozik. És...
Igen.
Nem olyan rég voltam Távol-Keleten, életem első távol-keleti útja volt, tehát nem ez a hobbim, csak végre sikerült eljutni, és pont azt éreztem, hogy az ember levegőt kap, pedig aztán elég sok magas volt a páratartalom.
Azt gondolkodom, hogy ilyenkor az történik-e, hogy tényleg csak kiszakadunk a saját közegünkből, és egy számunkra ismeretlen közegben, ugye ott nem ismerjük a helyi problémákat. Ugye, amikor elutazunk, akkor úgy tűnik, mintha nem is lennének. Ezért valószínűleg nem így van. Tehát az ember ott él sokáig, akkor megismeri a helyi viszonyokat, a helyi problémák ugyanúgy elkezdik valamennyire befolyásolni a hangulatát, de valóban ez, hogy amikor az ember kiszakad ebből a folytonosságból, és egy ilyen számára idegen terep, az zseniális.
Hát meg, de figyelj, mert azért van, mert én Indonéziában voltam, ahol aztán van probléma bőségesen, meg szegénység, meg minden. De az, hogy a saját problémáid nem viszed el oda.
Igen.
Meg a környezeted, érted, itt is, ha kinézünk az ablakon, sajnos már ráugrik a hátunkra. Jó. Na, kicsit hosszas volt ez a bevezető, de nem baj, mert hogy mondtam neked a telefonban is, ez egy olyan műsor, amikor te hozol egy verset, de tök másról fogunk beszélgetni, és sosem lehet tudni, hogy miről. Viszont a felvezetőben megemlítettem azt, hogy lehet, hogy fogunk beszélni arról, hogy mit jelent költőnek lenni, és ehhez hoztál segítségül egy művet, mégpedig Hela Lindsey Burtt-től, aki egy elképesztő figura, óriási forma, és nekem egy kicsit olyan, mint aki szándékosan próbálná piszkálni a...
Abszolút, provokatív.
Provokatív, köszönöm, igen. Ez a jó szóra.
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert az ő költészete az egy ilyen újabb költészeti vonalba illeszkedik, tehát egy ilyen Ugye most az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk az identitás poétikákról, olyan versekről, amelyekben a szerzők a saját identitásukat viszik színre, és arról beszélnek, hogy kicsodák ők, honnan jöttek, milyen származásukról, vagy arról, hogy nők. Ugye a Bird az tipikusan női tapasztalatokat ír meg, tehát egy nagyon, nagyon erős női hang, és ezért azt gondolom, hogy nagyon sokan el is ismerik a világon, és nem utolsó sorban azért, mert egészen hihetetlen humora van. Tehát nekem egyébként mindig a Phoebe Waller-Bridge jut még róla eszembe, biztos tudják a hallgatók is, aki a Fleabag című sorozatot csinálta meg, aki most a legújabb Indiana Jones-ban is a hölgyet játssza, szóval szerintem van egy ilyen vonal, ugye nagyon sokszor szokták mondani, hogy a humort azt a sokszor ilyen férfi attribútumként gondoltuk el évszázadokon vagy évezredeken keresztül, nőknek nem volt szabad viccesnek lenni, de most hála Istennek most már ez nem így van, és hogy itt van ez a Hera Lindsey Bird is, aki számomra egészen elképesztő bátorsággal, meg humorral áll a költészethez. Egyébként az én költészeteszményem az nem ilyen. Tehát, hogy én nem ezt a típusú költészetet üzöm, vagy hogy mondjam, nem is feltétlenül ezeket olvasom, de ez talán egy picit közelebb áll ahhoz, amit én régebben csináltam a slam poetryhez egyébként, mert ez a vers, ennek a lazasága, ez a dobott stílus, ez a beszélt nyelvi stílus, ez tökre olyan, mint a slam, és ki lehetne vele állni, és abszolút el lehetne mondani élőben is, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ezek a típusú beszédmódok is így beemelődtek amúgy a kánonba, legalábbis az angol száz világban abszolút.
Aha. Kemény Zsófi volt nem olyan rég itt, és ő is kifogásolta a női humor elleni kritikákat. Most egy eszembe jutott, mint egy kortárs költőnő.
Igen.
Oké, de hogy miért pont ezt? Tehát itt volt egy lehetőséged, hogy egy verset hozzál. Ez többeknek kihívás, de ez direkt részemről provokáció, hogy egy darab verset lehet elhozni. Hogy miért erre esett most a választásod? Ott volt épp előtted, vagy épp olvastad az elmúlt órában, és megtetszett, vagy mi ez a választás?
Azon gondolkodtam, hogy nekem vannak nagyon, számomra nagyon fontos költők, most nem tudom, hozhatom volna a Tandoritól valamit, vagy a nem tudom, a Celántól, vagy a Francis Ponstól, ezek mind nagyon nehéz, és sokszor, hogy mondjam, ilyen filozófikus költészetek, és akkor most itt elkezdhettünk volna filozófiáról beszélni, amivel szintén nem lett volna baj, csak valahogy azt éreztem, hogy ez a vers, ez olyan témákat, meg olyan beszélgetés témát tud szolgáltatni, ami valahogy könnyedebb, jobban ideillik, egy ilyen rövidebb rádióműsorban könnyebben kifejthető. És nem utolsó sorban meg szerettem volna arról beszélni, hogy tényleg, hogy van milyen fantasztikus, hogy vannak ilyen költőink is, akik, vagy hát nem magyar, de hogy ugye így a nemzetközi szintéren, akik ilyeneket írnak. Úgyhogy nem tudom, abszolút ilyen random bögtem rá erre a dologra, mármint úgy, hogy gondolkodtam az elején, hogy valaki olyat hozok, aki valami hihetetlenül fontos nekem, és nem tudom, meghatározó az én poétikámnak az alakulása kapcsán, de aztán erről letettem gyorsan.
Nem, én örültem egyébként neki, mert így aztán én is olvasgattam most őt egy kicsit jobban, illetve a nézők, hallgatók is akkor esetleg felbátorodnak, hogy olvasgassák őt. Igen, ő egy fiatal hölgy, még nincs, hát hány éves?
87-es születésű, és egy új-zélandi költőnő, 87-es születésű, és eddig két kötete jelent meg, és nagyon sok díjat nyert már velük, úgyhogy.
Jó, ebben a műsorban szokás az, hogy a vendégem felolvassa a verset, amit hoz. Erre szeretnélek megkérni.
Jó, megpróbálom. Nem olvastam még hangosan, úgyhogy. Mohácsi Balázs fordítása, ezt fontos megemlíteni, mert a fordítókat mindig elfelejtik az emberek megemlíteni, és ez nem egy szép dolog, úgyhogy.
Így van.
Hera Lindsey Bird, írj egy könyvet. 14 évesen látványosan összepisülni magad egy szupermarket pénztáránál, ahogy a vizelet alázuhog a fekete csipkés harisnyádon, le a linoleumra, ennyi felfogni, mit is jelent költőnek lenni. Állni a saját teljesítményed langymeleg dicsfényének közepén, és a haláladat kívánni. Messze innen, egy vad orchideákkal teli mezőn, fonák szentimentalitás, akár a karácsonyi üdvözlőlapon a szétkarcolt vörösbegyek. Amúgy Oscar Wilde szerint a szentimentalitás nem más, mint egy érzés iránti vágy luxusa, anélkül, hogy fizetni kéne érte. Mint amikor maszturbálás közben apácákra gondolok, de sosem megyek el a karácsonyi misére. Most már mesterdiplomám van a költészetből, és nem pisilek be, de még mindig avittas virágok közt kell meghalnom. Szentimentális lennék ettől? Hát ki dönti el? Bármit meg lehet úszni egy versben, ha leírod, hogy a cicieim. De hamis bátorság. Ez a szerény öltözék, ha nincs valós mondani valód. Azt gondolhatnád, ez a könyv ironikus, de számomra mélységesen szentimentális. Mint amikor kacsintva vágod fel az ereidet, akkor az vicc? Élni a legnagyobb szentimentalizmus. És én a szentimentalizmusért élek, és szeretek élni, sírni a filmek végén, a múlt esztendő fagyos hintóin. Megírtam ezt a könyvet, és szentimentális, mert nincs megfelelő reakcióm a világra, könyvet írni nem megfelelő reakció, minden rossz gondolatodat papírra vetni, hogy valaki más fizessen érte. Egy barátom szerint a könyvírásból nem születik jó költészet, és én egyetértek vele. Egyetértek vele elméletben. De mégis megírtam a könyvet, és magamról neveztem el, a nevem Hera Lindsay Bird, ennek a könyvnek a címe Hera Lindsay Bird, megírtam, és legalább a 75%-át komolyan gondolom. És ha ez nem szentimentális, hát egy nap majd megfizetek érte.
Köszönöm szépen. Nem olvastad még hangosan, de tökéletes volt így is.
Köszönöm.
Hangos könyvet kéne csinálnod. Na, ugye én azzal kezdtem, hogy lehet, hogy megtudjuk, hogy mit jelent költőnek lenni. Hát itt azért feszegeti ezt a kérdést egészen onnantól, hogy 14 évesen hogy járt a Supermarket pénztárától, egészen odáig, hogy azt mondja, hogy a könyvírásból nem születik jó költészet.
Igen, itt azt hiszem, amit a műsor elején is idéztél, ez az állni a saját teljesítményed langymeleg dicsfényének közepén, hogy szóval, hogy mondjam, iszonyatosan sok nagyon tehetséges költő van, azt hiszem, nem kell elmenni Új-Zélandig, mert itt Magyarországon is, és nagyon keveseknek adatik meg a lehetőség arra, hogy ennél több legyen, mint hogy áll a saját teljesítményében gyakorlatilag. Tehát ugye nyilván itt az öncélról, vagy a tehát erről a szégyenteli öncélről van valahol szó, és az ember könnyen érezheti azt valóban, hogy öncélú az, hogy 2023-ban, amikor itt nagyon-nagyon fontos dolgokat kéne véghez vinni, meg megváltoztatni a világban, akkor ő ül és hát ilyen szövegeket gyárt. Tehát, hogy van egy ilyen aspektus a dolognak, de én mondjuk erről személyesen nem számolatok be, mert nekem nagyon nagy szerencsém van, mert engem például elhívtál te ebbe a műsorba, tehát, hogy rám többen figyelnek, és ezért is érzem felelősségemnek, hogy elmondjam azt, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas szöveg születik egyébként a korosztályomban is, vagy a nálunk fiatalabbak tollából is, úgyhogy mit jelent manapság költőnek lenni? Hát ezt, hogy az ember folyamatosan zsonglőrködik ennek a tudatával, hogy akkor ez most hasznos, ennek van értelme, vagy nincs értelme, vagy ez egy luxus, ki kéne menni inkább ételt osztani, vagy nem tudom, vagy szociális munkát végezni, szóval, hogy így.
Aha. Nem is tudom, melyik kérdéssel kezdem, most több is felmerült ezzel kapcsolatban bennem. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy neked lehetőséged van elmondani. Lehet, hogy ez egy hosszabb téma lesz, majd meglátjuk. Mindesetre én azt veszem rajtad észre, hogy te kevésbé szereted a közönség való kommunikációt, mint mondjuk akár több kortársad is, most szóba jött Kemény Zsófi is például, aki nyomja a TikTokot, és nem tudom, vagy nem tudom, egy lackfi, aki hát nyomja a Facebookot, fújja a lufit, meg a nem tudom. És nem szeretnék véleményt alkotni senkiről, minden esetre nálad ezt nem annyira érzem, hanem én azt látom rajtad, hogy nem is mondom, hanem inkább kérdezem, hogy te kinek írsz.
Ez nagyon önzőn hangzik, de én leginkább magamnak írok. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok olyan projektem van, amiben a közönségnek kell megfelelni, például a színház. A színház az tényleg egy olyan dolog, ami nem működik közönség nélkül. Vagy ilyen volt 20 évig a zenekar. Bár ott sem az volt a jellemző, hogy én a közönségnek írtam volna. Nekem van egy ilyen meggyőződésem, hogy
De te kifejezetten nem szeretted a közönséget, már a zenekarban sem.
Nem szerettem magamat kitenni a közönséget, a közönséggel semmi bajom nem
volt. Ja, nem úgy értem,
igen,
nyilván.
Csak az én és a közönség téged. Viszonya, igen, az volt egy kicsit problémás. Nem, hát itt tényleg azt gondolom, hogy akkor találja meg az ember az igazi közönségét, hogyha önmagának ír. Ha önmagának ír, akkor azoknak az embereknek fog tetszeni, akiknek az ízlése egybevág valamelyest az ő ízlésével, és szerintem ez az autenticitás. Tehát, hogy nem lehet ettől, hogyha az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mit vár tőle a közönség, onnantól fogva szerintem falssá válik ez az egész történet. Tehát onnantól fogva ez nekem nem igaz. Lehet, tehát hogy mondjam, vagy mondjam azt, hogy nem művészet, nem tudom, nem akarok ilyen nagyon messzire menő következtetéseket levonni, de azzal semmi probléma nincs, hogyha valaki a munkavégzés céljából megfelel annak a célközönségnek, akinek a termék szól. De hogyha...
Ez alkalmazott.
Így van, de hogyha nem termékről beszélünk, hanem arról, hogy tényleg az ember valamit szeretne létrehozni, aminek valamilyen relevanciája van, akkor szerintem önmagának kell megfelelni, és a saját standardjeinek. Uh-huh. Én ezt gondolom.
Oké. Okay. A másik tippem az lett volna, és ez most lehet, hogy roppant provokatív, hogy a szakmának.
De ilyen is van benne. Ez azért nem ördögtől való, amit mondasz, mert a szakmában megint csak olyan emberek vannak, akikkel valamelyest egybevág az ízlésem. Tehát, hogy a szakma alakítja az én ízlésemet, és én alakítom a szakma ízlését. Ez a kánon, ez az a diskurzus, ami folyamatosan folyik. Tehát szerintem ezzel semmi probléma nincs, hogy az embernek van egy olyan vágya, vagy... nem is tudom, szenvedélye, hogy azzal a néhány emberrel, egy nagyon kevés emberről beszélünk, akivel egyébként azonos az érdeklődési köre, akár a felkészültsége, az ízlése, nem tudom, velük egy párbeszédet folytasson ezek által, a szövegek által. Tehát, hogy nekem tényleg megvolt ez az időszakom, amikor inkább azt gondolom, hogy szélesebb körbe juthattak a szövegeim, és élveztem, éreztem, megtapasztaltam, hogy milyen... azt hiszem, hogy tudom, hogy kell csinálni. Lehet, hogy ez nagyképű hangzik, de azt hiszem, hogy mégiscsak ezek a színházi előadások, meg azoknak a sikere is így valamelyest bizonyítja, hogy ha szeretnék, nem tudom, vicces szöveget írni a közösségnek, azért ez így megy. És hogy ez nem olyan, tehát egy idő után az embernek nem ez lesz a kihívás.
Igen, én egyébként ugyanezt gondoltam, hogy viszonylag fiatalon, mondjuk, ha sikeres lesz az ember, akkor rájön, hogy oké, ez ilyen, rendben van, de ha most megint behozom azt, hogy van az embernek küldetés tudata, akkor lehet, hogy muszáj ebből kilépni, tovább lépni, stb. És nálad, aki mondjuk, akiben van értéke, van alkotási vágy, és ráadásul az Závada Pál gyermekeként félő az, hogy esetleg rásütik, hogy ő most a farvizen most bejön ide a szakmába, és akkor itt meg nem tudom micsoda, hogy esetleg téged motivált az mondjuk így az elmúlt 10 évben, hogy bebizonyítsa azt, hogy én nem valakinek a fia vagyok, én nem egy frissen felkapott fiatal zenésrác vagyok, hanem nekem van küldetéstudatom, én ezt szerint akarok működni.
Szerintem ez akkor is így lenne, ha az édesapám nem író lenne, hanem egy sikeres építkezési vállalkozó.
Na de
akkor
így aztán meg
hát így hatványozottan, persze. Persze, abszolút. Ezek szerintem kár volna ezeket letagadni, tehát ez így van, és sokat dolgoztam ezen, meg egyébként nem, többet dolgoztam, mint amit gondolkodtam rajta, tehát volt ez az alapszituáció, és akkor én tudtam, hogy nekem nagyon keményen kell dolgoznom ahhoz, és hogy komolyan vegyenek. És ugye az érdekes, meg ironikus, hogy általában azt szokták hinni, hogy egy híres író gyerekének könnyebb. Nem könnyebb. Egyáltalán nem könnyebb. Annyiban könnyebb, hogy azok az ajtók könnyebben kinyílnak, ahol a megmérettetés zajlik, de utána a megmérettetés az szerintem talán még hatványozott.
Hát dupla
is.
Nehéz. Igen, igen. És nem is, inkább talán belül nehéz.
Lehet, igen.
Hogy te el tud magadtól dönteni, hogy ezt az elismerést, ezt most miért kapom.
Igen, igen.
De vagy most nekem miért sikerült ezen az ajtón bemennem.
Igen. Az ember 41 évesen ezt már elhiszi, eldönti.
Hát most már persze.
Igen, igen.
Hát
de persze. Sok időbe telt valóban.
Rengeteg elismeréssel lettél gazdagabb menet közben, és ráadásul joggal, úgyhogy persze nyilván ezt el tudtad engedni. Jó, de egy kicsit, hogyha visszatérünk a vershez, nekem van még egy sor, ez az egy barátom szerint a könyvírásból nem születik jó költészet. Nekem engem ez megfogott. Neked ehhez mi a viszonyod?
Én azt gondolom, hogy meg kéne nézni az eredeti angolt, ami most sajnos nincs előttem, hogy itt hogy szól ez a sor. A könyvírásból nem születik jó költészet. Ezt én legfeljebb úgy tudom értelmezni, hogy azzal az intencióval nem születhet jó költészet, hogy az ember kiadjon egy újabb könyvet. Ez kicsit az, amiről az előbb beszéltünk, hogyha a közönségnek akarunk megfelelni, vagy hogyha egy szimplán egy újabb mérföldkövet akarunk magunk mögött tudni, akkor abból nem születik hiteles költészet, művészet.
Én azt érzem sok kortárs költőnél is, hogy hát most nagyon csúnya szóval ilyen megélhetési költészet zajlik, tehát megírom a következő könyvemet, és belelapozok, és beleolvasok, és már mikor kinyitom, olyan, mintha valaki fölemelli a kezét, tehát hogy majd egy az izzadságszagot érzem, érzem rajta, hogy nem ezt a veszélyt próbálja valahogy így meg.
Talán igen, de mivel hogy ő egy nagyon ironikus és önironikus költő, ezért lehet, hogy ezt valahogy ezt a fegyvert így önmaga felé is fordítja, tehát hogy ilyen értelemben reflektál önmagára, ugye folyamatosan mondja, hogy megírtam ezt a könyvet, szentimentális, tehát minden kicsit magába foglalja a saját kritikáját, ezáltal föl is menti magát a kritika alól. Tehát hogy van ez egy ilyen stratégia egyébként, ebben az önreflexív, ilyen metázós költészetben, ami folyton önmagára reflektál, hogy így belefoglalja azt, amit a saját elbizonytalanodásait, és akkor így... ez egy stratégia, egyébként elég jól működik, mert utána a kritika valóban ezt nem hozza föl, hogy erre nem gondolt a szerző, úgyhogy...
Mert gondolt. Aha. A rád nem lehet azt rásütni, hogy könyvírásból nem születik jó költészet, sőt, én azt gondolom, hogy te úgy írsz könyvet, hogy te nagyon írod a könyvet, idiótán megfogalmazva, hogy annak mindenképpen nagyon sok rétege legyen, mindenképpen megdolgoztassa azt, aki fogyasztja, fogyasztja.
Csá,
jó, köszönöm. És hogy nem akarod mindenképpen ezeket a megmunkált ideákat, gondolatokat olyan könnyen elédobni a fogyasztónak. Uh-huh. Ez munkás.
Igen, megint csak azt tudom erre mondani, hogy egyébként van nekem igényem a könnyedségre is, és ezeket leginkább a színházi szövegeimben élem ki. Tehát én nagyon szeretem egyébként a jó humort. Engem, na például ez abszolút föl tud szabadítani, és a hétköznapok ilyen nyomasztása alól a jó humor az, hogyha tudunk jókat nevetni. A korábbi rap szövegeinkben egy csomó ilyen poém volt. Szeretem a szójátékokat, amiket nagyon sokan utálnak, amit nem egészen értek, hogy miért van divatba jött ez utálni a szójátékokat, tudod?
Hát azért, megmondom, hogy miért, mert nyaklóra, tehát hogy szerintem abból is a less is more.
Igen, valószínűleg a minőség és a mennyiség ez kérdése. Minden esetre, amikor ilyen elmés, és így működik, és tényleg azt én nagyon szeretem, és ilyeneket használok a színházi munkákban, például az Örkénybe bemutatott Black Rider című darab fordításában is. Tehát, hogy ez a része is megvan az életemnek, és természetesen arra is igényem van, hogy ettől valami egészen különböző dolgot csináljak, valamit, ami engem is megdolgoztat. Tehát ezek a versek, ezek nem csak az olvasót dolgoztatják meg, hanem én is nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy mit kéne és hogy kéne, mert hogy én is azt gondolom, hogy csak úgy még egy könyvet kiadni, annak nem sok értelme van. Igen.
Jó. Parti Nagy Lajos társaságában felnőve, azért valószínűleg ez a fajta igény, ez bele.
Igen,
bele
az ő generációjukban még egyáltalán nem volt ott ez a fogyasztói tudat, vagy ez a fajta termelés. Tehát, hogy ők azért nagyon furcsa volt ott az ő viszonyuk, vagy még a mai napig egyébként a költészethez, tehát valami sokkal autentikusabb dologról van szó, vagy volt szó. Nem volt ez a marketing, ez a piacosítása az egésznek akkoriban.
Mi működött akkor? Szerinted mi volt a mechanizmus?
Hát az működött, hogy bármennyire is ugye egy államszocializmusban élték le az életüknek a tetemes részét, az államszocializmus is fölismerte azt, hogy vannak azok az avantgárd, vagy hogy mondjam, olyan komoly teljesítményt nyújtó művészek, akik nem tudnak a piacról megélni, mert hogy valóban nagyon olyan magas a teljesítményük, amit csak kevesek tudnak igazán értékelni, ezért nyilván ez pénzben nem fejeződik ki, ezért az államnak támogatnia kell ezeket a művészeket, és akkor itt az történt, hogy ugye némelyeket támogatott az állam, meg díjakat osztogatott nekik ezeket a művészeket az akkori korabeli ellenzék, az kitagadta a köreiből, és akkor a...
Honnan ismerős?
Igen, és akkor ők pedig általában nyomorogtak, és akkor úgy írták saját verseiket, vagy fordítottak, ugye általában azt lehetett csinálni akkoriban, vagy gyerekverseket írni, mint a Nemes Nagy. Tehát, hogy ez volt, és hogy egy sokkal erősebb, hát nem is tudom, ilyen etikai állásfoglalás volt, azt hiszem ebben, hogy nem kollaborálni, de a szakmát azt a legmagasabb színvonalon űzni, és ha kell, akkor cserébe más, sokkal alacsonyabb rendű munkákat is elvégezni. Uh-huh. Ugye manapság sokkal kényelmesebbek vagyunk, tehát azt mondjuk, hogy a fene fog itt nyomorogni, vagy nem tudom, hanem akkor inkább, nem tudom, írok reklámszöveget, meg elmegyek ide, meg oda.
Na jó, hát ez olyan tudatosság kell, hát hogy az ember, tehát van, aki inkább éhen hal,
igen.
És megírja élete művét,
igen.
Akit aztán lehet, hogy soha senki nem fog elolvasni.
Szerintem nagyon sokat változott a világ ilyen szempontból, és nem akarok itt megint így a kapitalizmussal dobálózni, de hogy ez biztos, hogy olyan mértékben lett az életünk része az, hogy elfogadni ezt a fajta piaci felfogást, meg a termelést, meg azt, hogy igenis meg kell élni, meg hogy a pénz az mennyire fontos, hogy lehet, hogy kevesebb pénzből is nyilván kisebb kényelmi szinten is meg lehetne élni, csak hát nem szeretnénk. Tehát, hogy szóval azért ez nagyon, nagyon érdekes, és szerintem ez kihatása van arra is, hogy például mit vagyunk hajlandóak megtenni mondjuk a hatalom igazságtalanságaival szemben is. Tehát nem megyünk ki tüntetni, már nem, hol látunk itt lángoló autókat sehol. Hát az emberek nem. Tehát most már azért nem élünk olyan nagyon kényelmetlenül, legalábbis mi, akik meg igen, azok meg szegények nem tudják, hogy mi van. Igen.
Meg lehet élni szerinted versírásból?
Versírásból önmagában biztos, hogy nem. Nem. Még ha az ember jól ad el, akkor sem.
Akkor sem.
Akkor sem, hát ezek nagyon alacsony számok, tehát itt még hogyha ilyen 10 000-es nagyságrendű példányokról beszélünk, akkor is az árbevételnek a, nem tudom, a 10%-a az, ami eljut a szerzőhöz, ez könyvenként 200 forint, igen. 250 forint. Szóval nagyon-nagyon alacsony.
Na ezért mondom, nem, hogy hát ehhez azért egy rettenetes tudatosság kell. Sőt, hát múltkor egyébként azt találtam mondani ebben a műsorban, hogy nagyon sok, egyébként sok 10 000 hobbi költő van az országban. Megvannak a különböző felületek, meg fórumok, ahol ezeket publikálják is. És én nem tudom olvasni, mert nekem idegbecsípődésem lesz, ha verset kell olvasnom. De
akkor mit csinálod ezt a műsort?
Hát, mert érdekelnek a vendégek. Vicceltem egyébként nyilván. De hogy nem tudjuk, de lehet, hogy olyan világirodalmi remek művek születnek, amikről fogalmunk sincsen egyébként.
Abszolút.
Na jó. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy egyébként a könnyedségre, a humorra, a nyelvi játékra, egyebekre van igényed, de ezeket mondjuk elsősorban a színházi munkákban tudod kamatoztatni, és amikor verses kötetet írsz, találsz ki és munkálsz meg, akkor szereted magad megdolgoztatni, és akkor most itt kanyarodnék vissza a fél órával ezelőtti kifejezésemre, ami ugye a küldetéstudat volt. hogy valószínűleg itt van neked tered, lehetőséged, a küldetésedet, hát ha nem is beteljesíteni, de legalábbis egyre előrébb vinni, mert mint ahogy mondod, közelítünk az élet végéhez. De hogy mi ez egész pontosan?
Meg a műsoréhoz is.
Ez igen?
Kicsit, kicsit nem, de ez közelebb van még. Hogy mi a... Bocsánat, közbevágtam, hogy mi volt a kérdés vége?
Mi a te küldetéstudatod?
Ezt a fajta költői munkát, meg drámaírói munkát így radikalizálni, ameddig lehet. Tehát, hogy elmenni a falig. Ez viszonylag kicsi kockázat van ebben. Tehát ez nem egy olyan kockázatos dolog, mint mondjuk egy artistának az, hogy kifeszít egy drótot két ház közé, és át egyensúlyoz. Persze itt is van ilyenről szó, de hát a legrosszabb esetben is az történik, hogy írtam egy rossz könyvet, de senki nem hal meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy olyan területe az életnek, meg a művészetnek, ahol szerintem lehet radikalizálni ezeket a kísérleteket. És egyébként máshol nem nagyon lehet. Tehát az életben, mint mondtam, nem, lehet, hogy ez baj, de nem tudom, nem megyek ki, és nem válok radikális lázadóvá, noha nagyon sokszor meg lenne rá az ok. Az alkalmazott művészi felkéréseimben nem lehet radikalizálni a dolgokat, mert a közönség nem arra kíváncsi. Tehát ez csak egy nagyon szűk réteget mozgat. Ilyen értelemben hol van az embernek tere elmenni a falig? Hát a saját privát munkáiban. És akkor azt hiszem, hogy nekem ez a költészet.
Hát nincsenek is falak. Tehát, hogyha ha valahova el kell menekülni, ahol nincsenek falak, meg nincs, nem tudom, tér,
igen,
akkor az ez lehet.
Igen. Egyébként ezeknek a beszédmódoknak vannak határai, tehát azért el lehet jutni mondjuk egy olyan radikalizált, szétbontott nyelvtanig, ahonnan már úgy tényleg már csak a szintagmák maradnak, az már nem olyan érdekes, mert annyira szétesett a nyelv, tehát ezzel is próbálkoztak már sokan, vagy el lehet menni a, nem tudom, az obszenitásnak. Igen, vagy el lehet menni az obszenitásnak, vagy a durvaságnak a maximumáig. Tehát nagyon sok érzi az ember, hogy hol vannak ezek a határok, és ezeket így nagyon érdekes bejárni, ezeket az utakat.
Tehát most akkor foglaljuk össze, vagy próbáljuk meg a küldetéstudatot összefoglalni. Ez a fajta radikalizálódásnak a mélyítése a magyar irodalom történetben, legyen ez egy külön fejezet, vagy...
Nem tud az lenni, mert nálam sokkal radikálisabbak vannak már most is. Tehát, hogy én velük nem tudom, és nem is akarom fölvenni a versenyt, ahol mondjuk a, nem tudom, a Hajas Tibor, aki ugye egy performer, meg képzőművész, meg egyébként író is volt, ő olyan radikális dolgokat csinált, vagy szóval, hogy nem erre törekszem. A saját mozgásteremen belül a saját, most nevezhetem, nem komfortzóna ez, mert abból azért kilépek, de a saját lehetőségeimhez képest szeretném azokat a lehetőségeket föltérképezni, amiket én meg tudok csinálni. Tehát nekem nincsen ilyen küldetésem, hogy én a legvalamibb legyek, tudod?
Nem is a leg, hanem hogyha esetleg, nem tudom, 100 év múlva mit tett hozzá Závada Péter?
Azt hiszem, hogy a szabadság az egy nagyon fontos dolog, amiért küzdök a szövegekben is. Tehát ahogy én, ahogy beszéltünk már róla korábban, hogy szorongva kezdtem írni, meg a forma bűveletében, meg nem tudom, hogy valahogy azt érzem, hogy egyre nagyobb szabadságfokkal tudok dolgozni, és hogyha ezt tudom egyébként elmélyíteni, vagy radikalizálni, hogy minél szabadabbak legyenek a szövegek, tehát olyan értelemben, hogy ne... semmilyen tiltó tábla ne jelenjen meg előttem, amikor bármit leírnék. Azt hiszem ez, de mondom, ilyen, nekem ez a küldetéstudat, ez mindig egy ilyen megnevezhetetlen és ilyen értelemben meghatározhatatlan cél irányába hajtott engem, tehát soha nem volt egy ilyen végpont. Ez azért kényelmes, mert soha nem lehet megelégedni, és ugyanezért, hogy mondjam, veszélyes is, meg reménytelen.
Jó. Azért feszegetem ezt, mert ez a hasznosan tölteni az időt. Ebben az is benne van, ha valaki hasznos munkát végez, ugye annak az mindig valamit hozzátesz. Valami olyan jön létre, ami előtte nem volt.
Ez lenne egyébként szerintem a releváns művészetnek is a definíciója, hogy valami olyan, vagy valahogy úgy mutatni föl a számunkra adódó valóságot, ahogy ezt más még nem tette. És hogy lehet, hogy ezek a nagyon pici elmozdulások jelentenek aztán később sokat. Tehát, hogy lehet, hogy nem első ránézésre változtat olyan hatalmasat az ember, nem tudom, életműve a magyar irodalomnak a hagyomány történetén, hanem lehet, hogy utólag fedeznek föl benne valamit, vagy tényleg olyan kisebb elmozdulások történnek, ami... Hát nekem már az ugye, hogy én korábban írtam a rap szövegeket, aztán átváltottam slamre meg versre, és hogy egyébként most pont olyasmikkel kísérletezem, hogy még nem tudom hogyan, és ez egy nagy kihívás, de hogy lehet integrálni mondjuk a rap szövegeket is a versbe, de úgy, hogy tehát abszolút reflektáltan, tehát nem úgy, hogy egyszer csak elkezdek rap szöveget írni, hanem hogy a rap szövegek megszólalását, mint egy ilyen kísértő hangot az én életemben, azt valahogy integrálni azokba az egyébként elég, vagy egészen komoly szövegekbe, amiket most írok. Tehát, hogy ez, hogy mintha lenne egy ilyen, mintha a múlt megszólalna például. Ez például egy elég izgalmas.
És ezt hogy lehet kivitelezni?
Hát ennek mi a montás technikákkal, tehát az, hogy az ember ír valamit, és akkor egyszer csak betör egy hang, ilyen hangbetörések vannak, vagy idézettel valaki mondja, vagy a rádióból szól, még nem tudom, én is abszolút ezen kísérletezem, még nem tudom.
Izgi.
De hogy ez szerintem elég izgi, hogy lehet azt a teljes szövegvilágot mozgósítani, ami az embernek a birtokában van. Aha. Tehát nem kiszervezni az egyik felét.
Világos, ez egyfajta cross art, szövegen belüli szöveg.
Igen, vagy egy olyan típusú montástechnika, ami nem válogat stilárisan, hanem mindent magába emészt, mindent fölszippant. Ez például szerintem egy jó cél.
Jó, lehet, ez egy szobor.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én abszolút ilyen térbeli szobrokként gondolkodom a szövegekről most már, tehát hogy valahogy így úgy is faragom őket, hogy így nézem egyik oldalról, másik oldalról, hol kéne még elvenni belőle, hol kéne hozzátenni, és így. Aha.
Jó. Térjünk egy picit rá, mert hogy a bevezetőben elmondtam, hogy lehet, hogy azzal is fogunk foglalkozni, hogy mi a vers. Ugye idén jelent meg a Muréna mozgása, ugye? Ha jól így emlékszem a címére, és abban jó kis rémisztő cím egyébként, de találom. És hogy ebben van ugye ez a versed, amiből idéztem, ami ugye úgy szól, egy rész belül, hogy a vers minden bizonnyal vak sündisznó, mely az út közepén összegömbölyödve kiteszi magát a közelgő veszélynek. A megértés ennél fogva katasztrófa, és hasonlóan a sünhöz, a hermetikus költő is magába fordul, térdét magzatpózban hasához húzza, és mikor szembenézhetne tüskéivel, megvakítja magát. Mit üzenünk a kedves hallgatóinknak, nézőinknek ezzel? Mert most már megtudtuk, hogy a költő az tulajdonképpen mit jelent, és akkor mit jelent a magát saját szemébe szúró sündisznó, mint
metafora. Ez egy önmagam számára is elrejtett üzenet itt talán ebben a szövegben, vagy hogy az önmagam számára tartogatott üzenet, hogy és ez köze van ehhez a radikalizációhoz, amiről beszéltünk, hogy az ember minél jobban elmerül a szakmájában, és abban a részében a szakmának, amit csinál, annál kevesebbeknek lesz ehhez bejárása, vagy hozzáférése, és valóban önmagára zárul ez a történet. Itt most egyébként az eredeti hasonlata az út közepén hagyott, vagy út közepén talált sündisznó, az egy tanulmányból van, ez a Derridának egy Que cosa la poesia, mi a költészet, pont ezt a kérdést teszi fel, és most ezt itt nem fogom kifejteni, mert baromi bonyolult, amit ott a Derrida mond erről, de van egy másik idézet is, ami pedig a német romantikában a Schlegel fivéreknek az Athenaeum töredéke származik, ahol azt mondják, hogy a töredék maga olyan, mint egy sündisznó, hogy így önmagában is teljes, tehát hogy egy ilyen kis zárvány. És hogy ez a töredékességnek nagyon fontos volt ebben a kötetben, hogy ezek a töredékek összefüggnek, de mégis önmagukban is teljesek, és hogy visszatérve erre, hogy önmagát megvakító sündisznó, hogy ha az ember túlságosan önmagára zárul, akkor viszont amikor szembenézhetne akár a hibáival, vagy akár épp ezekkel a tüskékkel, amikkel a külvilág felé fordul, akkor lehet, hogy már nincs rálátása. Tehát lehet, hogy már önmagát is ezzel a büszkeségével, vagy önmaga körül bástyázásával, vagy ezzel a fajta ilyen, vagy az elitizmusával. Vagy
te láttál már ilyet?
Abszolút. Tehát szerintem a legtöbb olyan művész, aki nagyon mélyre ássa magát a saját szakmájában, és nyilván itt a legkomolyabb teljesítményekről beszélünk. Egy idő után szerintem nincs rálátása
a külvilágra. Mondj egy példát, légy szíves, hogy jobban megértsük.
Nem tudom, most nagyon, nagyon sok ilyen példa van, de nem tudom, főleg azt mondom, hogy az avantgárdban található ilyenek. Egyébként tényleg gondolkodom, hogy kit mondom. Nem, az vagy nem akarok ezzel senkit így megsérteni, meg nem ismerem annyira az életműveket, hogy én azt hiszem, hogy itt talán leginkább saját magam nevében tudok csak beszélni, mert nem akarom azt mondani, hogy ki az, akinek nem volt rálátása a külvilágra, inkább a saját pszichés fejlődésemmel kapcsolatban mondanám ezt, hogy én mindig is tartottam attól, hogy tehát van bennem ez a kettőség, hogy egyszerre szeretnék a szakmámnak egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen rétegzett és összetett részébe belefolyni, vagy belelátni, és közben meg nem szeretném elveszteni a külvilággal való kapcsolatomat. Tehát, hogy így lehetne ezt talán jellemezni.
A külvilággal való kapcsolatodat, ami mégsem kétirányú, hanem te, mint befogadó gondolsz a külvilággal való kapcsolatra.
Ezt nem biztos, hogy értem.
Beszéltünk arról, hogy neked az interakció a saját közönségeddel az leginkább csak esetleg egy zavaró tényező lehet, hiszen te nem megfelelni szeretnél a közönségednek.
Szerintem ez egy kicsit ilyen szélsőséges állítás. Én nem mondtam azt, hogy egy zavaró tényező lenne a közönség, de lehet úgy.
Nem, hogy élesen fogalmaztam, de hogy...
Igen, tehát,
de...
hogy nem szeretnék nekik megfelelni. Így de van. Hogy azért nem szeretnék nekik megfelelni, mert ők sem szeretnék, hogy megfeleljek nekik. Tehát aki azt szeretné, hogy az a művész, akit ő befogad, fogyaszt, nem tudom, olvas, az neki megfeleljen, az nagyon gyorsan csalódni fog ebben a vágyában. Mert ki akarna olyan művészeket, akik nekünk akarnak megfelelni? Tehát akkor hol a meglepetés, vagy hol van egy másik, nem tudom, elmével való találkozásnak a lehetősége? Tehát én mindig is utáltam azokat a művészeket, akikről azt láttam, hogy meg akarnak nekem felelni. Úgyhogy én nem tudom, én ezt egy tévedésnek gondolom.
Mégis valahol szükség van. Ez egyfajta megint csak egy alkalmazott művészeti ág, amikor a közönségnek igénye van arra, hogy most dördüljön el az a hang, és tudjuk azt is a technónál, hogy mindig felezni kell a ritmust, és a végén igen. Pedig mindenki egy nagyot fog tudni ugrani. Ugye van ez a poén is, most nem tudom, miért jutott eszembe, amikor a DJ felpörgeti, és amikor jönne, akkor benyom valamilyen lassú zenét.
Igen, igen, igen.
És elmarad a katarzis.
Igen, de az alkalmazott művészet. Amit egyébként én ugyanúgy művészetnek tartok, de azt gondolom, hogy az alkalmazott művészet ilyen értelemben talán kezelem külön a saját dolgaimtól, hogy lehet, hogy én azt keresem, hogy berakjam ezt a lassú zenét, amikor éppen fölpörögnének a dolgok.
Aha. Bocsánat. Jaj. Jó, tehát akkor ez magadnak egyfajta intelemként kerül be mondjuk ebbe a
könyvbe. Igen, azt hiszem, hogy igen. Igen, de például nem tudom, most eszembe jutott a Beckettnek a neve. Ez a Beckett az egy elég ilyen igen. Figura volt, azt hiszem, aki egy ilyen. Szóval, hogy ő nagyon szigorúan vette ezt a dolgot, mondta a művészetet, mint olyat, és hogy lehet, hogy ő például egy ilyen önmagát megvakító sündisznó. Tudom, de ez most csak egy ilyen hirtelen példa.
Igen. Mondjuk annyira nem, hogy ne legyen szerethető. Uh-huh. Én meg ebben a versben azt érzem, hogy itt tulajdonképpen egy saját magát kinyíró művészetről beszélünk.
Lehet, igen.
Azt is mondtad egyszer, hogy az alkotás mindig jobban érdekelt a fellépéseknél. Ugye, hogy szokták meg, az út a fontos, nem a cél, meg ilyen közhelyes dolgok.
Hát igen, de itt ennél többről van szó, hogy tényleg az a helyzet, hogy amikor nagyon sok ember előtt lép fel az ember, ugye nekem volt erre lehetőségem, hogy ilyen több ezer, sőt volt olyan, hogy tízezres tömeg előtt, akkor ott tényleg senkit nem ismer az ember. Nyilván ez egy ilyen arctalan tömeg, és akkor ott egy dolgot lehet élvezni, vagy lehetne élvezni, azt, hogy feloldódik az ember ebben, elhiszi egy pillanatra a saját fontosságát talán, vagy ha nem is a fontosságát, de azt, hogy hozzájárul egy ilyen tömeges eufóriához, és akkor abban így feloldódik. Na most ez a fajta kontrollvesztés volt az, ami számomra nem igazán működött, vagy én ettől így tartottam.
Uh-huh. Jó, de tudtál lépni. Igen. Annál szomorúbb látvány nincs, mint aki nem tud. Igen. És akkor már egy idő után senki nem mer neki szólni, hogy már ciki.
Igen.
Na, mi az, ami most mondtad olyan sok a dolgod, meg el vagy teljesen havazva, de ha jól sikerült megismerni téged az elmúlt közel egy órában, és már említetted is, hogy most töröd a fejed, milyen műfaj sajátosságokon kísérletezel, akkor a jövőben nagyjából erre lehet számítani, hogy ezt az irányt fogod kapirgálni?
Egy lehetséges új verseskötetben igen, tehát azt hiszem, hogy így, tehát hogy tényleg megpróbálni beemelni sok mindent, amit eddig csináltam, és valahogy ezt az egészet így, nem biztos, hogy sikerül. Mellette lesznek ezek a színházi munkák, remélhetőleg minél több. Itt ugye azért mondom ezt, nem azért, hogy állandóan dolgozzam, hanem azért, mert sajnos ma Magyarországon a színház bármennyire is még mindig a legjobb irodalommal kapcsolatos megélhetési forrás nem fizet olyan jól, hogy én mondjuk évi egy munkából fönntartsam magam. Tehát ez sajnos nem így van, hanem így többet kell csinálni ahhoz, hogy így meg tudjak élni, és mellette meg van az egyetem. Ami egy nagyon nagy feladat, meg kihívás, meg felelősség, és igen,
tehát esztétikát tanítasz?
Esztétika tanszéken tanítok, és akkor ott különböző tárgyakat, főleg színházzal kapcsolatos tárgyakat, meg költészettel kapcsolatos tárgyakat, tehát van egy, hála Istennek most tavalyi fél év óta van egy ilyen költészetesztétika, meg ilyen kreatív írásórák, amiket így sikerült visszacsempészni az esztétikára, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Fiatal költőkkel dolgozni, akik oda járnak, tehát ez állati izgalmas. Igen, úgyhogy meg ezt van egyébként egy esztétikás tárgyam is, tehát ilyen filozófiai.
Ezt akartam kérdezni, hogy nem olyan, mióta tanítasz?
Még csak fél éve.
Fél éve. Ez biztos, hogy óriási élmény, tudást átadni. Nekem, hogy mondjam, szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben. Pont azért ez az én meglátásom, pont azért, mert hogy közelítünk az élet végéhez. Szóval, hogy szerintem akkor értelmetlen az itt lét, hogyha nem adtunk tovább valamit.
Hát ez lenne az, amit szerintem egy érett ember megért. Szerintem amíg az ember nem elég érett, addig csak a saját gyarapodását szolgálja, meg az önmagáért elégséges életet éli. De ezen túl, főleg, hogyha mondjuk gyereke születik az embernek, ugye nincs gyerekem még, akkor felismeri ezt, hogy van valami, ami nála fontosabb. És hogy lehet, hogy az oktatás is egy ilyen dolog, hogy felismerni, hogy van valami, ami nálunk fontosabb. De ehhez megint az kell, és ez egy újabb terület, ahol el kell hinnünk magunkról azt, hogy elég az, amit át tudunk adni. Tehát azért ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát ezen a tanszéken hihetetlen koponyák dolgoznak, meg dolgoztak eddig is, meg most többen elmentek nyugdíjba, de ilyen egészen elképesztő tanári kar van. És szóval azért ide bekerülni, az nem, megint egy újabb nyomás. egy újabb megfelelés.
Egy kis szorongás.
Egy kis szorongás.
Egy újabb kis szorongás. Igen. Hát de itt is valószínűleg az érvényes, hogy magadnak kell megfelelni.
Igen, valószínűleg.
És nem másoknak, meg nem az elődöknek.
Igen.
Na jól van. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ha csak egy apró halvány, azt mondtad, hogy elég-e, amit átadsz, nem, szerintem ez nem ez a kérdés, sosem elég. Hát tehát oktatni sosem tudsz eleget.
Igen.
Ha csak egy picit már az is tök jó. Mert hogy az lett volna a kérdésem, hogy, hogy van-e már sikerélményed az oktatásban?
Azt hiszem, hogy talán a talán ezeken a költészet órákon voltak sikerélményeim, tehát ott éreztem azt, hogy, hogy a helyén van az egész, meg hogy valamit úgy tényleg egy ilyen csomagot sikerült. Tehát ezért itt arról is szó van, ugye, hogy van egy fél éves óraterv, hogy mi az, amit az ember szeretne átadni, igen, és akkor annak valahogy megfelel. Tehát hogy egy ilyen komplex, uh-huh, és komplex anyagot. És akkor ott azt hiszem, hogy ez például sikerült, és hogy ott volt egy-két olyan óra, ahol tényleg azt éreztem, hogy valami nagyon működik. Hát egyelőre nagyon kevés időm volt ezt kitapasztalni.
Persze.
És egyébként meg az ilyen rétingeket, azokat én így nem nézem. Tehát van ez a Mark My Professor, meg ilyenek, én ezeket így nem nézem. Tehát én ezt nem akarok már így az elején azzal szembesülni, hogy... Szóval azért itt, szóval, hogy mondjam, nem csak a tanárok nagyon felkészültek, hanem a diákok is. Uh-huh. Tehát, hogy az az egészen elképesztő, hogy a mostani hallgatók, akik ilyen 21, 22, 18-tól, nem tudom, tehát, hogy ilyen egészen fiatalok, ahhoz képest, amilyenek mi voltunk ennyi idősen, összehasonlíthatatlanul felkészültek, meg olvasottak, legalábbis akik most oda járnak az ELTE-re. És... tehát, hogy nem biztos, hogy szeretnék szembesülni egy olyan Mark My Professzorral, hogy nem tudom.
Na jó, de hát érted az, hogy írsz egy könyvet, és mondjuk nem olvasod mit tudom én, a Molyon, az, hogy miket írkálnak róla, azt meg tudom érteni,
igen,
mert...
Igen, azt sem olvasom, igen.
Na, de ez azért, tehát hogy mondjam, ez másról szól.
Hát ez az, hogy...
Hát itt még itt muszáj leszel.
Nem, hiszem, nem tudom. Szerintem majd, hogyha kapok olyan egyértelmű visszajelzést, hogy ez nem jó, amit csinálok, akkor majd abba hagyom, vagy elgondolkodom rajta. Vagy ha én arra jutok, de nem. Szóval attól tartok, hogyha elolvasték egy ilyet, akkor teljesen elmenne a kedvem.
Ja, értem.
Túlságosan törékeny még. A tanári szerep, mint olyan az én életemben, uh-huh, az így nincs integrálódva. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt most fél éve kezdtem el. Tehát, hogy...
Hát majd néha lesz olyan élményed, hogy valaki a homlokára csap óra közben, és föláll, és azt mondja, hogy tudom. És mit tudom, én ír egy olyan könyvet, amire te is elismerően tudsz bólogatni. Igen. Hát kívánom akkor, hogy legyen ilyen ez is. Meg kíváncsian várom a további alkotásaidat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
És remélem, hogy jól érezted magad, a hallgatóknak, nézőknek pedig akkor még egyszer visszahéle Lindsay Bird művészetét, ha már bejött ide hozzánk a műsorban. További jó nyarat kívánok.
Köszönöm én is, szia.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költemata voltam. Péntek este 9 és 10 óra között vágott verzióban a Rádiókafén hallhatjátok a műsoraimat, 10-től pedig már vágatlanul a Spotify-on és a YouTube-on. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!